Isten tiszteletünk alapigéjét a 40. Zsoltárból olvassuk, különösképpen is figyeljétek majd a 12. verstől a 18. verset, mert ez lesz a mai igehirdetés alapja. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára: Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvé lépteimet. És új éneket adott számba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram, Istenem, a te csodáiddal és terveiddel miértünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben, ímé nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem, mert bajok vettek engem körül, melyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, melyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet. Siess, Uram, segítségemre. Szégyenüljenek meg, és piruljanak mind, akik életemre törnek, hogy elragadják azt. Riadjanak vissza, gyalázat érje, kik bajomat kívánják. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, kik azt mondják nekem, hehe, hehe. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek. Azt mondják mindenkor, magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, ó Istenem, ne késsél. Kedves testvéreim, még a húsvéti ünnepkörünk előtt kezdtük a 40. Zsoltárt vizsgálni. Először a Zsoltár első nagyobb részét kutattuk, hallottuk Dávid bizonyságtételét arról, hogy várván várta az Urat a pusztulás vermében, és az Úr kiszabadította őt onnan. Új éneket adott a szájába, Isten dicséretét. Akik látták ezt, először megijedtek, aztán utána elkezdtek ők is bízni az Úrban, és leszögezte ott, hogy boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és elhatárolódik a gonosz emberektől. Aztán a Zsoltár második verszakát vizsgáltuk múlt vasárnap, amiben Dávid a szabadításért hálát ad Istennek. Aztán láttuk, hogy oda szánja magát az Isten akaratának, törvényének a teljesítésére, és hallottuk, hogy mennyire fölemeli az Urat, mennyire teocentrikus igehirdetést tart a nagy gyülekezetben, Istenre mutat, és őt ragyogtatja föl az emberek előtt. És ma megérkezünk-e Zsoltárnak a harmadik nagyobb szakaszához, amiből kiderül, hogy az előzőket milyen élethelyzetben mondta el Dávid. Tömören, nagyon kritikus lelkiállapotban, és életveszélyes helyzetben. Egy olyan helyzetben, amikor egyáltalán nem érezte jól magát a bőrében. Különös ez, mert a Zsoltárt azzal kezdte, hogy visszaemlékezett egy múltbeli csodás szabadulásra, amit Istentől kapott, aztán folytatta azzal, hogy hálával magasztalja Istent, hogy odaszánja neki magát a teljes engedelmességre, hogy beszél Isten kegyelméről, szeretetéről, szabadító jóságáról a nagy közösségben, és akkor a harmadik részben értjük meg, hogy milyen mélységben volt, amikor az előzőket megfogalmazta. Mennyire kritikus lelkiállapotban volt, mennyire kritikus élethelyzetben volt. Ahogy olvassuk ezt a Zsoltár, testvérek, valahogy úgy érezzük, mintha az elején úgy fönt lennénk valahol, és aztán a 12. verstől, mintha így lezuhannánk valahova. Mint amikor a hullámvasút fönt van, és aztán puf, egyszer csak lezúdul a mélységbe. De erre csak a Zsoltár második, illetve harmadik felét olvasva jövünk rá. Itt először, testvérek, a vázlatom szerint fölhívnám a figyelmeteket a király életútjának sajátosságára. Eme sajátosságára. Ami abban áll, hogy hol fenn van, hol len. Korábban jól érezte magát a bőrében, most viszont láthatóan újra mély válságban van. És az első két részt olvasva eszünkbe nem jut, hogy ez a Zsoltár így végződik. Hogy ennyire mély kontraszt van a Zsoltár első két verse és a harmadik verse között tulajdonképpen. Dávid ott a nagy szabadításról, a nagy szabadítóról áradozik, a nagy közösségbe, gyülekezetbe. Itt meg, ebbe a részbe, bajokról beszél, amik körülvették, egészen körbezárták őt a bajok. Beszél a bűneiről, amelyek utolérték, amiket nem is tud sorra venni, mert többek, mint a feje hajszála, és ott vádolják őt. Beszél az ellenségeiről, akik megint az nem kevesebbet, mint az életét kívánják, az életére törnek. És azt mondja, hogy végül még a szívem is elhagyott engem. Elég nagy mélység ez, amiről itt beszél. Eszembe jutott Reményik Sándornak a verse, az a címe, és a szívem is elhagyott engem. Ez a Zsoltár ihlette. Ebből egy pár verset hadd olvasok, mert szerintem nagyon szépen megfogalmazza, hogy mi ez a szívem is elhagyott engem. Ez a legszörnyűbb büntetés. Ez a legnagyobb nyomorúság. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem, ülök akár a kő. Lomha kietlen kő mozdulatokkal tapogatom magam, vad idegenül kutat kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal a torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan. Érztelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szegett szárnyként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya, a kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénzt csillan, koldus kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, úgy esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom magam Istennek, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Gyönyörű, ahogy megfogalmazza, hogy hogy érzi magát az az ember, akit a szíve elhagyott. De körülvettek az ellenségei, vérszomjasan lihegnek a nyakába. Ott sorakoznak a bűnei is körülötte, és vádolják őt. És a bajok, amik ugyancsak körbezárták őt egészen. És ugyanakkor ott van ennek a Zsoltárnak az első két verse, ami olyan, mintha sütne a nap, mintha ragyogna az ég, és akkor itt van ez a második vers, vagy harmadik vers, akinek hogy tetszik. Ebben meg itt van ez az iszonyú mélység. Ez az életének a sajátossága. Hol élesebben válik el életében ez a kettő, a magasság és a mélység, hol együtt vannak valahogy egymásba mosódva, egymásba fonódva a könny és a ragyogás egyszerre. Ez a király életének a sajátossága, és nagyon ismerős lehet nekünk is. Minél többet élünk, annál inkább. Mert vannak, kétségtelenül vannak igen szép napjaink, amikor úgy érezzük, hogy Isten jókedvűen tekint reánk, amikor ajándékait küldi nekünk, amikor sikereink vannak, jól vagyunk, minden rendben van körülöttünk, a munkában, otthon csendesség van, meghittség, gyerekeik is békességben vannak, anyagilag sincs nagy probléma, egészségügyileg sincs nagy baj. Valahogy szeretet vesz körül, valahogy szeretetet tudunk adni másoknak, úgy jól érezzük magunkat. Ez a ragyogás időszaka. És ugyanakkor vagy ettől élesen elválva, vagy ezzel inkább egybemosódva, ott vannak a nehézségeink, mert vádolnak talán minket is a bűneink, talán rosszindulatú emberek vesznek körül és áskálódnak ellenünk, ártani akarnak, valami nehéz anyagi helyzetben vagyunk, ami nem akar megoldódni, vagy az ellenségeink tényleg ott vannak és kárörömmel vesznek körül, nem becsülnek meg az emberek, nem fogadnak el az emberek, nem szeret senki, egészségünk meginog, lehet, hogy súlyosan megbetegszünk, a gyerekekkel problémák vannak, lehet, a házastársunkkal vannak problémák, és azt érezzük, hogy hát most igazán nem egy havos torta az élet, és egyáltalán nem érezzük magunkat jól a bőrünkbe. Tehát vagy úgy mondanánk, hogy Dávid életéhez hasonlatos a mi életünk is, az ő életképéhez hasonlít a mi életképünk is. Az egyik bajból kijuttat az Úr, sütkérezhetünk egy kicsit a meleg napocskán, megszáríthatjuk az arcunkat, vannak ilyen felhőtlen napjaink, de aztán már is a nyakunkba szakad valami nehézség. Alig lazulunk el, újra egy krízis, és a gyönyörű kilátó helyről bejutunk a halál árnyék a völgyéből, az orrunkig se látunk. Onnan aztán majd fel fogunk jutni valami derűs magaslatra, szép kilátásokkal, de aztán utána újra le, még a legszebb pillanatainkat is beárnyékolja az elmúlásnak vagy a halálnak az árnyéka. Vagyis hát nem mondhatnánk, hogy Isten gondviselésének köszönhetően az életünk egy állandó ragyogás, vagy Jézus Krisztus követésében az életünk egy állandó tündöklés, hanem tényleg úgy vagyunk, mint a hullámvasút, hogy hol fenn, hol lent, vagy a tengeren hajó, hol fenn a hullámhegy tetején, hol lent a hullámvölgyben. Visszanézve is láthatjuk ezt egyébként, és ha előre nézünk, valószínűleg így is lesz a jövőben is. Minden esetre ne szakadjunk el ettől a valóságtól. Álljunk a realitás talaján, erre buzdítalak benneteket, magamat is. Igen, van olyan, hogy az élet egy síralomvölgy. Ez kétségtelen. Nem tart ez se örökké. És van, amikor az élet nagyon derűs, nagyon ragyogó, az se tart örökké. Hanem zajlanak a dolgok. És nem várhatjuk azt sem az Úrtól, hogy valahogy itt a földi életbe megspórolja nekünk ezeket a mélyrepüléseket, és állandóan, ami boldogságunk és rózsaszín ködébe ugye lebegünk. Egyszerűen erre még, hogy így mondjam, várnunk kell. Erre még várnunk kell, amikor a boldogságunk, akkor már nem rózsaszín ködébe, hanem teljes boldogságba lebegünk majd. Ez az üdvösség állapota, de azt itt a Földön nem lehet megvalósítani. Valamit meg lehet belőle érezni, valamit meg lehet belőle, de itt tartósítani nem lehet. Ez az életnek a sajátossága. De a második pontra kanyarodnék, mert azt hiszem, hogy ebbe így egyet is tudunk érteni, abban már nem biztos, hogy mi ennek a magyarázata. Mi a király életútjának a magyarázata? Hát tulajdonképpen az életének a magyarázata az Úr. Az Úr vezetgette így Dávid életét. És nem is ez a fő kérdés, hanem hogy ezzel az Úrnak volt-e valami célja az ő lelkében, az ő életébe. Miért adta ezt így az Úr Dávidnak? Miért ezen a hullámos úton vezetgett, hogy az egyik percben fönn van, a másikon meg lent, aztán megint fönn, megint lent. És mosódnak egymásba ezek a, tűnnek egymásba ezek a periódusok. Valahogy arra gondoltam, testvérek, hogy az Isten meg akart neki tanítani dolgokat. Például egyfelől azt, hogy önmagában mennyire gyenge, mennyire erőtelen. Erőm magában mit sem ér. Ahogy tegnap nem tudtam magam kihúzni a sáros fertőből, a feneketlen mocsárból, úgy ma sem tudom ezt megtenni. Megjegyzem, hogy a Zsoltár legvégéről kiderül, hogy Dávid ezt a leckét alaposan megtanulta. Mert azt mondja a 18. versben, rólam is, noha szegény és nyomorult vagyok. Mondja a király. Noha szegény és nyomorult. Ez Góliát legyőzője. Az ellenséges népek leigázója. A katonák katonája. A mélységes alázat hangján szólal meg. Noha szegény és nyomorult vagyok. Megtanulta az első leckét, hogy nem bízhat önmagába. De az éremnek a másik oldala, hogy Isten azt is meg akarta neki tapasztalni, hogy ő milyen nagy, milyen hatalmas, milyen szerető, milyen kegyelmes, milyen hűséges, milyen türelmes, milyen dicsőséges. És Dávid ezt is megtanulta, hiszen magában ebben a Zsoltárban is magasztalja Isten, dicsőíti az ő nagyságáért. Hirdeti igazságát, igazságosságát, jóságát, hűségét a nagy gyülekezetbe. És azt gondolom, hogy Dávid így ezt a kettő dolgot nagyon mélyen, nagyon alaposan megtanulgatta az életének a hullámhegyei és hullámbőgyei között. Összefoglalva úgy mondanám, hogy megtanult az Úrba kapaszkodni, fönt is, meg lent is. És azt gondolom, testvérek, hogy nekünk is ezek a leckék, nekünk is ugyanezek a leckék, amiket Isten meg akar tanítani az élet krízises és békés időszakainak a váltakozásai, a fény és árnyék közepette, egyfelől, hogy felismertesse velünk, hogy mennyire gyengék vagyunk, mennyire rá van szükségünk, úgy is mondhatnám, hogy meg akar minket szabadítani az önbizalmunktól, a hiúságunktól, a beképzeltségünktől, a kivagyiságunktól. Meg akarja mutatni, hogy mennyire alaptalan ez, mennyire semmit érő, és tanítgatni akar bennünket arra, hogy én szegény és nyomorult vagyok. Alázatba akar nevelgetni minket. De másfelől velünk is meg akarja tanítatni azt, hogy ő mennyire nagy, mennyire irgalmas, mennyire szeret minket, mennyire erős, mennyire fenséges, mennyire dicsőséges, mennyire méltó a bizalmunkra, mennyire méltó a hálás dicséretünkre. Akár fenn vagyunk, hozzá kell mennünk, akár len vagyunk, hozzá kell mennünk. Magához akar kapcsolni egészen bennünket is. Csak testvérek, azért, hogy ezeket a leckéket mi megtanuljuk, ahhoz nem elég a Bibliát olvasni. Lehet a Bibliát olvasni, meg kell is. És a Bibliából is meg lehet tanulni, hogy ó, én nyomorult ember, meg onnan is meg lehet tanulni, hogy Isten mély dicsőséges, de Isten nem teoretikusan akar bennünket így elsősorban kiokítani, hanem egzisztenciálisan a szívünkben akar megtanítani bennünket, testvérek. És ahhoz át kell mennünk a fényen és a borún, a könnyeken és a ragyogáson. Át kell élnünk olyan mélypontokat, ahol rádöbbenünk arra, hogy nem vagyok senki. Szegény és nyomorult vagyok. És ha lent vagyok, és átéltem, és belekapaszkodok az Úrba, akkor majd ő fölemel engem, és átélem fönt is, hogy ott is ugyanaz a szegény és nyomorult vagyok, csak most éppen fölemelt az Úr, mert ő dicsőséges, mert hűséges, mert kegyelmes, mert irgalmas hozzám. Nála kell maradnom, vele kell maradnom, benne kell maradnom, fent is, lent is. De ezt tapasztalati úton kell megtanulni, testvérek, elsősorban. Nagyon fontos ez a tapasztalati út. Tapasztalati út. Azt hiszem, hogy Dávid most, úgy mondtam, eddig megtanulta, mint hogyha ez egy ilyen lecke lenne, amit az egyszer egyhez hasonlóan meg lehet tanulni egy könyvből, otthon az asztal mellett. De Dávid nem otthon tanulta meg az asztal mellett a Bibliából, hogy ő egy nyomorult ember, egy segítségre szoruló gyenge. Lehet, hogy ott is megtanulta, de megtanulta akkor, amikor az élete ott volt ebbe a nagy mélységbe. Megtapasztalta, hogy ő senki. Megtapasztalta. Mert átélte ezt az egész dolgot. És azt is megtapasztalta, hogy az Úr meg olyan, amilyennek mondja magát. Mert tudta ő az íróasztal mellől, hogy Isten dicsőséges, meg hatalmas, meg kegyelmes, csak éppen meg kellett tapasztalja a mélységben az Úr erejét, szeretetét, irgalmát, hűségét, hogy most is itt van velem. És fölemel engem, és föl is emelte az Úr, és az Urat is megtapasztalta Dávid. Nem csak tudott róla nagyon igaz dolgokat. Azt szeretném aláhúzni, testvérek, hogy az igazi önismeret és az igazi istenismeret nem sajátítható el úgy, mint egy egyszer-egy. Nem olyan tudás, amit pusztán bibliaolvasással vagy a teológiai irodalomba való mély belemélyedéssel elsajátíthatunk. Egy szót sem szólok a bibliaolvasás meg a teológiai irodalom tanulmányozás ellen, de mindez nem vezet máshoz, mint egy észhívőséghez. Úgy mondták, hogy ortodoxiához, egy szívtelen kereszténységhez. Valami olyan hívőséghez, amiből az élet hiányzik, az élet sava, borsa hiányzik. Elméleti kereszténység. Ahhoz, hogy testvérek, ebből minket az Úr kirángasson, és igazi keresztényekké tegyék, be kell vigyen bennünket a hullámvölgybe. És be is fog vinni, legyünk nyugodtak. És aztán föl is fog emelni minket. Aztán megint be fog vinni, aztán megint fölemel minket. Hogy tapasztaljuk meg önmagunknak a nyomorúságát, hogy mennyire szegények és nyomorultak és elesettek vagyunk, és ő mennyire hűséges, mennyire szeret, mennyire jóságos, mennyire közel van. Akár fenn vagyunk, akár len vagyunk, meg kell tapasztalnunk ezt a hullámzást, testvérek, és ebben fogjuk megérteni azt, hogy kik vagyunk mi, és ki az Úr tulajdonképpen. Ott jövünk rá arra, hogy nem elméletileg szorulunk az Úrra, hanem gyakorlatilag is. Nem pusztán elméletileg, és elméleti valóság az Úr, hanem gyakorlati valóság. Szép dolog így élni. Így élni. Fönt is, lent is, együtt az Úrral. Rászoruló, szegény, elveszett emberként mindig belé kapaszkodni a dicsőségesbe. Valahogy eszembe jutott megint egy vers, Adinak egy verse ez, ismeri mindenki. Ha már egyet mondtam, akkor mondom ezt a másikat is. Ez az Úr érkezése, ami azt hiszem, hogy hasonló dolgot pedzeget. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, ez a mélység, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom, mondja Adi. Így van, testvérek. Persze, aki mindig igyekszik megakadályozni, hogy akár fenn vagyunk, akár len vagyunk, az Úrba kapaszkodjunk, ez a sátán. Az ő szándékait jól ismerjük, mondja Pál apostol. Állandóan éket akar verni az Úr és közénk. Megrontani az Úrral való kapcsolatunkat. Ha fénybe járunk, feledkezz el róla. Nehogy hálát adjál. Nehogy hálát adj. Megérdemled. Tekintsd az érdemednek, amiért megdolgoztál. Képes voltál rá. Bízd magadba, megy ez neked. S ha benn vagyunk a borúban, akkor meg jön, hogy na tessék, nem is szeret, elfeledkezett rólad, elhagyott téged, hogyan is lehetne jó hozzád, amikor szenvedni hagy, minek bízol benne, hiába imádkozol, küldi ezeket a gondolatokat, érzéseket a szívünkbe, amelyik sajnos mindig fogékony is ezekre, és kísért arra, hogy elforduljunk az Úrtól, és feladjuk a belévetett bizalmunkat, de tudhatjuk ezt, hogy ez az ő szándéka, ez ő. Akármilyen állarcot is vesz föl magára. És felkészülhetünk erre, az Úrba kapaszkodva, hogy Uram, akár fönn vagyok, akár len vagyok. Akárhogy, lehet, hogy egyszerre a kettő. Csak egyet segíts, hogy beléd kapaszkodhassak, hogy hozzád hű lehessek. Úgy, ahogy Pál is. Egészen megdöbbentő ez a Filippi levél végén, amikor mondja, hogy én tudok szűkölködni és bővölködni is. És hogy fejezi be ezt? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Megmaradt az Úr mellett. Mondjuk ezt mi is, sajátítsuk el ezt, testvérek. De még egy dolgot hadd mondjak itt. Mert nagyon vigasztaló dolog azt tudni, hogy az Úr se fönt, se lent, se könyvben, se ragyogásban nem hagy minket magunkra. Ezt nagyon fontos tudni. Nekünk is hűnek kell lenni hozzá, ragaszkodnunk kell hozzá, foggal, körömmel, de ő is ragaszkodik hozzánk. Ahogy a megváltó Jézus Krisztus ott volt övéivel a megdicsőülés hegyén, ahol Péterék ott akartak maradni, ott akarunk maradni, csináljunk itt egy sátrat neked, neki meg, maradjunk már itt, mert itt jó lenni. Nem lehet. Leviszi őket a völgybe. És ott van velük, fönt is, ott van velük, lent is. Ott volt velük a genezáreti tópartján, idilli körülmények között, az illatozó virágok között. És ott volt velük a viharban is, amikor az életükért küzdöttek. És azt ígérte nekik, de minden híveinek ez a Jézus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezeteig, és mindegy, hogy fönt vagytok, vagy lent vagytok, ti ugyanaz a gyenge, erőtelen, szegény emberek vagytok, de én ugyanaz a hatalmas, erős, hűséges, jóságos és irgalmas uratok vagyok. És veletek vagyok minden napon a világ végezeteig, és nem ragadhat ki az én kezemből semmi benneteket, de semmi teremmény és semmi körülmény, a fájdalom, a bánat se, a betegség se, de még a halál se. Mert így mondja Pál, hogy ő hűséges hozzánk. Ő hűséges hozzánk. Ő bele mindig kapaszkodhatunk. Ahogy Mózes mondja, alant vannak az Úr csodálatos és örökkévaló karjai. Alant vannak, mindig alattunk vannak, és visz minket, akár fönn vagyunk, akár len vagyunk. És ez tényleg igaz, testvérek, még nem csak fönt igaz, hanem még ott is, amikor nagyon mélyen vagyunk, olyan mélyen, hogy már nincs egyáltalán egy reménysugár se arra, hogy a dolgok jobbra fognak fordulni. Egy csomó ember így van, hogy ott van a mélységben, és már nincs egyetlen egy gyufaszálnyi kis fénysugár se. De a hívőnek van. Mert ott van Jézus. Ott is észreveszi Jézust a mélységbe. Itt van most is az Úr. Velem van az Úr most is. Ragyog nekem. És ez nem is csak egy ideig tartó fénysugár a reménytelen helyzetben, hanem egy örökké való fénysugár. Örökké való kapaszkodó. Mert ő hűséges hozzánk. A harmadik pontra kanyarodok, a király életútjának a tanítására. A legfontosabb tanítást már érintettem, de ezt újra szeretném aláhúzni, mint egy kiemelni előttetek. Tudnélik, Dávidnál azt látjuk ebbe a Zsoltárba is, hogy amikor fent van a magaslatokon, akkor az Úrra tekint és hálával emlékezik a szabadítására. Láttuk itt a Zsoltárba, odaszánja magát az engedelmességre, egyszerűen hirdeti az Urat, bizonyságot tesz Isten dicsőségére, és a mélységben mit csinál? A mélységben is ugyanazt csinálja. Ott is kapaszkodik az Úrba. Átéli azt, hogy voltam én már ilyen mélységbe, sáros fertőbe, meg elnyelő mocsárba. És ott segítségül hívtam az Urat. Most megint ott vagyok. Most megint mit csinálja? Megint az Urat hívom segítségül. Itt van a 14 és 18. versekben két segélykiáltás, amit két SOS jel. Tessék, Uram, neked, hogy megments engem. Siess segítségemre. Te vagy segítségem, szabadítóm, Úristen, ne késsél, még sürgeti is az Urat, hogy jöjj, mert újra itt vagyok lent, emelj föl engem. Ragaszkodik az Úrhoz lent is, a mélységbe is. A megváltott új megváltásra vágy. A megszabadított új megszabadításra vágy. Naponta szükségünk van nekünk is, hogy ragaszkodjunk az Úrra, és újra jöjjünk. Folyamatos a függésünk. Valaki azt mondta, hogy naponta kérjük a mindennapi kenyeret, úgy kell a mindennapi szabadítást is kérnünk naponta, mert rászorulunk. De Dávidtól tanuljuk ezt a ragaszkodást az Úrhoz. És azt hiszem, hogy abban is az ő Úrhoz való ragaszkodása tűnik ki, ahogy szeretné azt is a mélységbe is, hogy az Úr dicsősége ragyogjon fel általa. Ahogy kiszabadítasz engem, lássák ezt az istenfélők, és dicsérjenek téged. Ragyogjon föl a te dicsőséged, és ahogy megszabadítasz újra, lássák meg az ellenségeim, hogy te milyen hatalmas vagy, és ijedjenek meg, és mutasd meg rajtuk a te igazságosságodat is. Büntesd is meg őket, de abba is nem miattam, hanem azért, hogy lássák a te igazságos ítéletedet. Ragyogjon fel a te dicsőséged. Egészen megdöbbentő testvérek Dávidnak ez az Úrhoz való ragaszkodása, fönt is, meg lent is. Ezt fogalmazza meg a 12. versben, amikor ezt mondja, te Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat, kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Úgy kapaszkodik Istenbe, mint egy fulladozó ember a mentőkötélbe, vagy mentőövbe. Csak maradj velem, ezt az egyet kérem. És ez a ragaszkodás, testvérek, ez ölt testet Dávidnál az imádságában, ebben az imádságában, minden imádságában. Ezek az Úrhoz való ragaszkodásának a bizonyítékai. Soha nem némul el, hanem mindig őszintén imádkozik az Úrhoz. És vallja fönt is, lent is, hogy akármi van, te vagy a mindenem. Ez a te dala, amit a házi történetekből fölírtam a papírotokra, majd nézzétek meg, a te dala. Fönt is te, lent is te. Mindig csak te. Te. Ez Dávid szíve közepe, testvérek. És egy pillanatra hadd utaljak itt Jézusra, mert az ő életútja is olyan volt, mint Dávidé. Dávid fiáé hasonló hullámvölgyeken és hullámhegyeken vezetett, de inkább hullámvölgyeken. Ha csak a legvégére emlékezünk, micsoda mélypont volt az Úr Jézus számára, testvérek, amikor testileg, lelkileg is szenvednie kellett a Gecsemánéban, az utolsó éjszakán. Aztán másnap, amikor kihallgatták, hamis vádakkal gyötörték, amikor megkínozták, megverték, megalázták, az igazságtalan bánásmód, a felé sugárzó gyűlölet, a keresztfa, amit a vállára tettek, a megszégyenítés, a kicsúfolás, a szögek, a kínhalál, az atyától való elhagyattatásnak a pillanatai, a halál csendje, ez a legnagyobb mélység, ahova Jézus leereszkedett, testvérek. Ez a mélységek mélysége, és aztán utána magasságok magassága, mert harmadnapra feltámadott, és felment az Atya jobbjára, és ott van teljes dicsőségben a magasságok magassága. És benne is ugyanazt látjuk, ami Dávidban, csak benne sokkal, de sokkal tökéletesebben, voltak éppen egészen páratlan tökéletességben, hogy akár lent van, akár fönn van, az Atyába kapaszkodik. Az Atyába kapaszkodik. Dávid az árnyék, ő a valóság. És tette ezt azért, Jézus, hogy mi is megtanulhassuk tőle ezt. Hogy ő ott van velünk a mélységben és a magasságban is, és akár fönn vagyunk, akár lenn, akár fényben, akár borúban, akár könyben, akár ragyogásban, ott is ott van, és tart minket örökkévaló karjain. Akkor is, hogyha fiatalok vagyunk, és tele vagyunk energiával és tervekkel, és akkor is, hogyha megöregszünk, és elgyengülünk, megbetegszünk, és megkörnyékez a nyomorult halál, vagy legszívesebben talán olykor már meg is halnánk, de ő akkor is ott van. Mert Jézus megváltott minket, és ott van mellettünk mindig. Tehát akárhol vagyunk, testvérek, ez a nagy lecke az ismétlődő fennsíkokon, vagy éppen az ismétlődő mélypontokban, ragaszkodjunk hozzá. A mélyekbe emlékezzünk, hogy korábban hogyan szabadított meg, hívjuk újra bizalommal, hirdessük őt, de segítséget is kérjünk tőle újra és újra. És ha fönn vagyunk, akkor is maradjunk meg ugyanígy mellette. Azzal fejezem be, hogy úgy felmerült bennem, ugye vajon meddig tart az élet körülményeinknek ez a folyamatos hullámzása, ez az Úrral együtt fényben és borúban való járás, az alázatban és a bizalomban való erősödés ideje, hát meddig tart? Addig, amíg ő tart, ő hozza, ő engedi, ő akarja. De az biztos, hogy ez a hullámzás nem tart örökké. És ez egy nagyon vigasztaló kijelentés. Egyszer csak véget fog érni ez a fölfőn hollen. Egyszer csak már mindig fenn leszünk. Mindig fenn leszünk. Már amikor egy hívő ember meghal, akkor is onnantól kezdve ennek vége. Onnantól már mindig az Úrnál vagyunk, és az mindig fent van. Az mindig ragyogás. Az mindig fény. Az mindig öröm. Az teljes boldogság. Az örökké való öröm. Így mondja Ézsaiás. Örökké való öröm. És amikor Jézus visszajön és megtörténik a feltámadás, a mi feltámadásunk is testben, meg a világ feltámadása is valami elképzelhetetlen dicsőségben, ott már nem lesz ez a fölle. Ott már nem kell megtanulnunk az Úrba kapaszkodni, mert ott már ott lesz ő, meg ott leszünk mi is. És folyamatosan a jelenlétébe örvendezhetünk. Nem lesz több mélypont. Örök öröm lesz a fejünkön. Ez nagyon vigasztaló. Akármilyen mélységben vagy magasságban vagyunk is itt a Földön. Segítsen az Úr bennünket, hogy így élhessük meg az életünket, az Úr kezét fogva, és engedve, hogy ő hordozzon bennünket a karjain. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy ezt az istentiszteletet a kapcsolattal kezdhettük, amit te létesítesz, emberekkel, vagy emberek között, akár egy kis élet által is, mint a kis Rebeka. És köszönjük néked azt, hogy ez a legnagyobb dolog, a legnagyobb kincs, hogy te magadhoz kapcsolsz bennünket. Te ezért az életedet adtad, hogy mi, akik tőled idegenül születünk és ellened vagyunk, csak úgy sodródunk, hol fönn, hol lent, hogy egyszer csak beléd kapaszkodjunk, megragadjunk téged, mint a mi megváltónkat, mint a dicsőség urát, és onnantól kezdve kapaszkodjunk beléd bizalommal és hittel, és onnantól kezdve, még ha meg is gyengülnének a mi hitünknek a karjai vagy kezei, alant vannak a te örökké való karjaid, és akkor is hordozol minket örökön örökké. Ez a legnagyobb kincs, a legnagyobb ajándék, ami lehet, ami érhet bennünket. Köszönjük te néked, hogy ha a halál árnyék a völgyében vagyunk, és te ott vagy velünk, és ígéred, hogy föl fogsz vezetni minket az örökké valóság magaslataira, a fennsíkra, ahonnan soha nem kell alászállnunk már a halál völgyébe. Köszönjük te néked, hogy te vagy lent, és te vagy fönt, és mindenhol te vagy, ami szerető, ami hatalmas és dicsőséges megváltónk. Áldunk azért, hogy mindezt nem csak elméletileg tudhatjuk, hanem ezt megtapasztaltatod velünk. Köszönjük, amikor belevittél és beleviszel bennünket az élet sűrűjébe, amikor testileg, lelkileg is összetörsz, amikor nagyon nehéz. Köszönjük néked, hogy ott is odalépsz hozzánk, és kínálod bocsánatodat, és kínálod a kezedet, hogy beléd kapaszkodjunk. És megtapasztaljuk, hogy te valóban vagy, valóban élsz, valóban hatalmas és dicsőséges vagy, de valóban irgalmas és könyörülő vagy, hűséges és jóságos Isten. Köszönjük néked, Jézusunk, ha már így veled élhetünk. Ha tanulgathatjuk ezt a leckét, életünk hullámvölgyei és hullámhegyei között, tanulhatjuk könyvben és ragyogásban, fényben és borúban, fönt és lent, hogy csak beléd kell kapaszkodnunk. Magunkban nem bízhatunk. Magunk szegények és nyomorultak vagyunk. Te vagy a dicsőség, Ura. Kérünk téged, segíts minket, erőtlen teremtményeidet, hogy rá tudjuk magunkat bízni a megváltónkra, a szabadítónkra, és tudjuk tőled várni minden egyes áldott nap a megváltást és a szabadítást. Segíts benned maradnunk, benned élnünk. Köszönjük te néked a mai tanításodat, köszönjük ezt a zsoltárt, köszönjük néked az együttlétünket, az Isten tiszteletet, köszönjük, hogy téged imádhatunk, és így térhetünk vissza a hétköznapi életünkbe, akár fénybe, akár borúba. Segíts, hogy benne tudjunk mindig megerősödni itt is, ebbe a templomba, közösségünkbe. Így áld meg délutáni alkalmunkat is, így áld meg minden heti alkalmunkat, ami előttünk áll. Tekints az otthonainkra, tekints a családokra. Kérünk téged a betegeinkért, a szenvedőkért, hogy légy velük, légy közel hozzájuk, ez a legnagyobb dolog. Ha kedves előtte, gyógyítsd őket. Köszönjük néked, hogy mindent rád bízhatunk egészen. A legjobb kezekre tesszük ezeket. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk még a népünkért is. Imádkozhatunk azért, hogyha lehetséges, őrizzél meg bennünket békességbe. Kérünk a kormányunkért, hogy adj nekik bölcsességet, hogy mit tegyenek és mit ne tegyenek kritikus helyzetekbe, de leginkább, hogy segítsd őket feléd fordulni és benned bízó emberként élni. És úgy vezetni a mi népünket. Köszönjük te néked, hogy mindezek közepette meghajthatjuk a fejünket és szívünket és térdünket te előtted. Hatalmas, dicsőséges megváltunk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Rólam is noha szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, ó Istenem, ne késsél. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ma délután 16 órakor családi délutánunk lesz, anyáknapi felhangokkal, köszöntéssel. Szeretettel várunk mindenkit, idősebbeket, fiatalabbakat erre a kedves alkalomra. Szeretett vendégségünk is lesz egy kis teával, kis süteménnyel. Jöjjetek és töltsük együtt ezt a délutánt, ha már ilyen szép idő adatik nekünk. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk. Nem sorolom őket, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmakra. Csak egy távolabbi időpontot hirdetek, a kisifi csendes hetét július 2-től 6-ig lesz Szobon, és erre kérjük, hogy május végéig jelentkezzenek a fiatal testvérek. Tehát ez a kisifire vonatkozik, a gimnazista korosztályra. A nagyifinek a hetét majd később hirdetem, az augusztusban lesz Svidben, arra is majd lehet jelentkezni, de az még kicsit odébb van. Tehát július 2-től 6-ig kisifi hét. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.